Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Az éterben köszöntöm Dankó Bencét, a Mediátor vezető stratégiáját. Hello, Bence!
Én is köszöntök mindenkit, aki az éterben és az éteren kívül csatlakozott hozzánk.
Úgy szintén itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Hello, Gyuri!
Szia Viktor, szia Bence, üdvözlök mindenkit!
Mai beszélgető partnerünk Kovács Péter lesz a YouTube magyarországi felelőse, a témánk pedig az, hogy milyen a jó reklám a YouTube algoritmusa szerint. A híreink között szó lesz arról, hogy, most kapaszkodjon meg mindenki, X-re változik a Twitter neve. A műsor nagy része viszont egy hatalmas spotszemle lesz, amelyben szó lesz a Richter Gedeon új spotjairól, a Betadin reklámjairól, az Algopirin reklámjairól, és amivel kezdünk, az a Normaflor nyári hangulatot idéző spotja, illetve spotjai. Na, ez nekem tetszett. Mert azért tetszett, ha megkérdezitek, hogy ez nekem miért tetszett, akkor azért, mert szerintem működik, amikor valami cuki, aranyos, de nem túltolt eleme van egy reklámnak, itt például egy felfújható flamingó, rózsaszín.
Egyébként igen, ez a reklám, ez szerintem pont a kevesebb belvével válik sikeressé. Tehát nincs túlbeszélve, egyetlen gegre vagy gesztusra épül, és ilyen szempontból egy nagyon jó storytelling potenciál van benne.
És ugye arra azt így idézzük fel, hogy ez a Norma Flore, ez ugye az a Norma Flore, amelyik így megcsinálta azt, hogy a kislány, kisfiú, anyuka, apuka fájó hassal fekszik az ágyon, és aztán utána így a buborékok belepülnek így a beleibe, és így végigszaladnak a belein, és rögtön jobban érzi magát, tehát hogy innen tudtak egy akkorát lépni, eljussanak oda, hogy a nyarat azt nem valami hasmenéses bélproblémával töltsed, hanem töltsed a nyárnak a jó dolgaival. Megtalálták ezt a finom analógiát, a felfújható, mindenféle gumi, úszó, vízi játékokkal, és ebből tudtak egy ilyen teljesen szórakoztató, teljesen jó hangulatú reklámot csinálni. Meglépték még azt a bátor lépést is, hogy nem akarták az összes-összes tünetet, amire egy probiotikum jó lehet belezsúfolni egy reklámba, hanem kiválasztottak egy dolgot, puffadás, hasmenés, és ebbe a kontextusba tették be a Normaflorét, meg ezeket a nyári élményeket. Tök jó irányt vett ennek a márkának a kommunikációja.
Az Algopirin spotjával folytatjuk spotjaival. Nyári élményspotok. Megjegyezhető vagy nem? Szerintem igen.
Szerintem is. Egyébként én azt nem is spot formában, hanem közterületen találkoztam óriási épületvárókon ezzel. Először nem értettem, hiszen egy ilyen naplementés szuporós kép volt, és azt hittem, hogy valami fajta turisztikai, vagy konkrétan élményajánlatról van benne szó, bár ugye amiről a spot szól, ez egy valóban élményajánlat, mert ugye arra fűzték fel ezt a három kis filmet, hogy egy élménynek lehet pozitív vagy negatív vetülete, lehet teher, hogyha fájdalommal kell mondjuk egy nyári kalandban részt venni, egy csúszdázásban, egy szupozásban, egy naplemente nézésben, vagy megteheted ezt fájdalom nélkül, tehát szerintem baromi egyszerű az üzenet, szerintem jól átjön.
Én szerintem arra jó példa egyébként a videó, hogy amikor van egy jó ötleted, egy kapcsolóval át tudod kattintani a rosszat jóba, és akkor ez a kapcsolóhoz legyen az Algopirin, ez önmagában egy érdekes gondolat, hogy elromolna egy helyzet, van egy kapcsolód az Algopirin, amivel megjavítod. Ez egy tök jó pofa, és valóban kreatív megközelítés, de el tudták rontani azzal, hogy túl van magyarázva. És nyilván a túlmagyarázás a spotban abból adódik, amit Gyuri mondott, hogy így elsőre a statikus kreatívoknál kellett gondolkodni, meg így össze kellett rakni. A spotnál nagyon féltek attól, hogy nem fogják megérteni az emberek, hogy miről szól a spot, és túlmagyarázott lett, és egy fokkal unalmasabb sajnos a kezdeténél.
De menjünk is tovább a Betadin spotjaira. A történetmesélésre építették föl mindegyiket. Egyébként nagyon ötletes, tök jó az, amikor a gyerekkori történetek kerülnek elő. Az egyiknél viszont volt egy ilyen kicsit szekunder szégyen élményem, de ezt lehet, hogy csak a pszichológusommal kell megbeszélni, és ezt nem itt.
Szóval, megosztod velünk ezt az
hát amikor fölteszi a fiú a lábát, és arról beszél, hogy most már nem a bibikkel kell megküzdeni, hanem a lábgombával.
Bocsánat, itt a megfogalmazás, most már inkább bőrgombával.
Illetve bőrgomba, igen,
egy választás lenne, hogy most már inkább.
De is fölteszi a lábát, és ott van egy lába, amit soha nem, tehát én azt sem szeretem, hogyha emberek flip-flopot vesznek föl az utcára. A strandon még oké, de érted, szóval, hogy a láb az valahogy egy ilyen, olyan intim terület, amit nem szívesen, nem, tehát oda teszik az orrod elé, akkor nem biztos, hogy ezzel szívesen szembesülsz, mert nem akarsz. Tehát a csajomnak a lábát nagyon szívesen, bármikor, de érted, egy idegen férfi lábat oda fölraknak elém az asztalra, az nekem ilyen szekunder szégyenérzést fog generálni.
Bocs. Azt hinnétek, kedves hallgatók, hogy elkanyarodtunk itt a reklámszakmai megközelítéstől és a Betadine spotoktól, de nem, mert arról nagyon jó példa ez a beszélgetés, amit most hallhattatok, és Viktornak a megjegyzése, hogy ilyen apró jelenetekkel hogyan lehet egyébként megakasztani, elterelni az emberek figyelmét egy alapvetően jól alakuló és jól építkező spotban.
Úgyhogy menjünk is tovább a Ritter Gedeon spotjaira, amelyek a nőkre fókuszálnak, a nőkre is gondolnak, az öt szeretett nyelvek valamelyikén.
És amelyek nem akasztanak meg semmilyen szinten.
Nem akasztanak meg volt. Egyébként, csak megint eszembe jutott, amikor az előző adásban beszéltünk a klasszikus zene használatáról, meg a, tehát hogy mennyire van túltolva, ugye a Ritter Gedeonnál is már jó ideje tolják ezt, és engem az az egy, ami megakaszt, de ez ne legyen tétel.
Én meg kell, hogy mentsem a klasszikus zenét, mert a Globus mustár ketchup spotokban azokban kiválóan
ott működnek. Jól
a...
Ott jól működött.
Így van. Itt nyilván szegény egy ilyen livzenévé visszaminősül a Ritter Gedeon spotja esetében. Az az érdekes, hogy ugye a Ritter Gedeon az gyakorlatilag másfél-két éve folyamatosan érkezik ezekkel a image spotokkal, amiben elmagyarázzák, hogy ők mit, hogyan járulnak hozzá a társadalomhoz, meg így az emberek életéhez és az életminőséghez, de mindig nagyon-nagyon általánosságban beszéltek. Sokszor elmondtuk, hogy nagy magyarázás, viszonylag adhok kiválasztott stockképek vagy forgatott jelenetek egymás után, mindenki azt rak belőle, amit akar. Most egy picikét konkretizálnak. Úgy döntöttek, hogy nem akarnak mindenkit bemutatni, megszólni, hanem úgy döntöttek, hogy akkor ez a mutassuk meg, hogy a nők életében hogyan van jelen a Ritter Gedeon. Nyilván itt is ilyen nagyon gyönge analógiás kapcsolatot látunk, hogy amilyen egy kedves társ, férj, pár, olyan kedves tud lenni a Ritter Gedeon is, azért ez egy, nem egy erős kapcsolat, és ettől válik egy kicsit feledhetővé a dolog?
Igen, ugyanakkor azt tudni kell, hogy a márka történetében a Ritter a nőkért női egészségtudatosság az egy nagyon régóta futó kezdeményezés, viszont ez is érdekes, hogy ehhez is kutakodnod kell kb. Tehát, hogy nem kötik teljesen össze ezt egy ilyen valamifajta egyértelmű üzenettel. Tehát nagyon-nagyon image szinten marad ez a reklám, és vajon ez, arról is beszéltünk, hogy szükséges-e vajon a gyógyszercégek életében, hogy ilyen típusú image spotokkal vegyék el a hirdetési időt a jóval fontosabb, vagy számukra a kereskedelmi értelemben fontosabb helyektől.
Termékektől. Egyébként igen, ez tök jó, hogy Gyuri felvetetted, mert van a Phoenix kezdeményezése a Richternek, amely egyébként minden évben két vagy három filmet is készítenek olyan nőkről, akik egy nehéz helyzetből felálltak és újrakezdték az életüket. Azok a filmek, én azt gondolom, hogy sokszor többet tesznek hozzá a Richter imidzséhez, mint egy ennyire általánosság szinten mozgó valami.
Menjünk rá az utolsó hírünkre, amely szerintem a legnagyobbat fog most durranni ebben a mai rebriefben. Méghozzá az, hogy X-re változik a Twitter neve. Ránéztem itt az órámra, hogy az április 1-e van, de nem. És hogy azért kíváncsi vagyok, hogy ez mikor lesz, mikor derül ki, hogy csak vicceltem, Elon Musk mikor fogja ezt mondani. De hogyha igaz, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a SpaceX miatt X-e a neve mostantól a Twitternek.
Igen, ugye ez a maga a cég, az a X-Corp nevet viseli, ami az Elon Musk különféle vállalkozásait tömöríti, kezeli, szóval ez nyilvánvaló egy ilyen lépés, de hát erről beszéltünk a műsor előtt, hogy egy ennyire ikonikus logót meg nevet megváltoztatni, ez egy igen meredek húzás egy olyan cég életében, aki az Elon Musk hatalom átvétel óta egyébként elég erős lejtmenetben is van mindenféle értelemben, szóval nem tudom, ti hogy érzitek?
Az, hogy ez nem egy áprilisi tréfa, hanem komolyan veszik, talán sokan észrevettétek már Magyarországon is, akinek fönn van a Twitter alkalmazása a telefonján, vagy bármilyen, bárhol máshol hozzáfér a Twitterhez, hogy a kék madár az már elkezdett eltűnedezni, és egy csomó mindenki már az X-el találkozik. Twitternél még lehet, hogy ott van. Igazából én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz pillanatban érkező brandváltás, akkor, amikor a Twitter körül egyre inkább a bizonytalanság látszódik, és kb. Így az eredeti alap funkcióját, ígéretét, pozicionálását veszíti el, akkor történik egy ilyen márkaváltás. Ez most tényleg egy ilyen, vagy egy ilyen őrült kapkodás eredménye, vagy pedig tényleg valami teljesen más szeretnének a Twittertől. És ez ugye azért egy izgalmas dolog, mert informálisan a Twitter az azért az a hírek terjedésének, a hírvilágnak egy ilyen kvázi alapinfrastruktúrájává vált, tehát hogy itt sok egy esetben a hírügynökségek szerepét kiváltotta, kiegészítette, de mindenképpen egy ilyen fura közösségi alternatívájá vált a hírügynökségeknek. Sok szerkesztő innen keresi a témát a kiadványaiba, meg a szerkesztési munkához sokban hozzájárul, és gyakorlatilag ezt a felépített use case-t, ezt gyakorlatilag még inkább aláássa egy ilyen imidzsváltás. De lehet, hogy ezt én gondolom túl. Vissza kell kérdezzek, hogy te hogy érzed, Gyuri?
Én, amit mondtál, az valóban így van, tehát ők ki akarnak lépni ebből a 140 leütéses szerepből, hiszen már régen nem erről szól a platform, és be is jelentették, ezzel párhuzamosan elmozdulnak a videós tartalmak, a nagyon hosszú videók, az élő videók, bár, tehát itt teljesen más irányt vesz ez a dolog. Az a kérdés inkább, amit felvetettél, hogy mi lesz azzal, amire valóban használták eddig, tehát hogy szükség van egy újabb ilyen multiplatform platformra, vagy ezzel el fogja veszíteni azt a lényegét, ami létrehozta, és amiért sikeres volt.
A mai fő témánk az, hogy milyen a jó reklám a YouTube algoritmusa szerint. Kovács Péterrel fogunk beszélgetni, a YouTube magyarországi felelősével. Maradjanak velünk!